korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.
A hagyományos hitoktatásban ágazatokra osztják a katekizmust, ágazatokra osztják magának a Hiszek egynek a szövegét is. 12 állítást szoktak benne megkülönböztetni. Az apostoli hitvallásnak a következő ágazata az, hogy fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Ha meggondoljuk, a fölment a mennybe kifejezésben már az emberiségnek egy nagyon ősi és igaz tapasztalata rejlik. Manapság talán még jobban érezzük, mint a régi ember, hogy a fölfelé az azt jelenti, hogy a világ mindenség felé. A lábunk alatt a föld, és minden más, ami azon túl van, az számunkra, érzésünk szerint fölfelé van. A régi ember is érezte, hogy az életére, a csillagoknak, a tágabb világ mindenségnek nagyon is komoly és konkrét hatása van. Nem csak az időjárás változásait figyelték, hanem persze a nap, a hold, a csillagok járását, és észrevették azt, hogy ennek a földi eseményekhöz köze van. Rádöbbentek arra is, hogy sok titkot rejt, ha tetszik a csillagos ég, és hogy valami olyan távlatot nyit meg, amit mi az emberi földi erőnkkel nem tudunk bejárni. Ebben az összefüggésben kell értékelni azt, hogy fölfelé, tehát a mindenség felé, sőt azon túl. Ezért is gondolták azt a különböző vallások követői, hogy az Isten, az Istenek, vagy közülük a legfőbbek, azok valahol magasan vannak, fönt, az égben. Igen, a mindenségben, sőt azon túl. Ez az, ami a transzcendenciának, az e világon túli valóságnak egy nagyon ösztönös és nagyon szenvedélyes kifejezése volt a régieknél. Na most Jézus életében azonban a mennybe menetel ennél többet jelent. Hiszen azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy feltámadása után, bizonyos idő elteltével, fölment egy hegyre, búcsút vett a tanítványaitól, majd fölemelkedett a mennybe, eltűnt a szemük elől. Ugyanakkor angyali szózat hozta a tudomásukra, hogy ugyanígy jön majd el ismét. Tehát várták vissza, várják vissza, és várjuk vissza Krisztust az idők végén, a mindenség történetének a beteljesedésekor. De ez a mennybe menetel Jézus esetében azt jelenti, hogy ő valóságos emberként, a föltámadott testével került a megdicsőült állapotba, abba az állapotba, amiről azt mondjuk, hogy az Isten jobbján, az Atya Isten jobbján ül. Egy uralkodó jobbján ülni azt jelentette a régi időben, hogy vele egyenrangúnak lenni, hozzá méltónak lenni, az ő szintjén állni. Tehát Krisztus föltámadása után a mi emberi természetünket az Isten világába, az Isten életének a magasságába emelte föl. Most ez az, ami számunkra is a reménynek a forrása. Nem tudjuk szavainkkal kifejezni, nem tudjuk az emberi fogalmakkal leírni sem, hogy milyen lehet az a boldogság, amit Isten azoknak készít, akik őt szeretik. Ugye Szent Pál mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja. Igen, mert maga az ember is, a mi teremtett emberi természetünk is megkapta azt a hivatást, hogy Krisztushoz hasonlóan fölemelkedjen a megdicsőült testnek a világába. Az, hogy az emberi fogalmaink ezen a ponton csődöt mondanak, ez szinte természetes. Hiszen mi a fogalmainkat a földi tapasztalatainkból alakítottuk ki. hosszú nemzedékek során keresztül. De ha egy valóság ezt messze meghaladja, akkor hogyan is tudunk egyáltalán beszélni róla? Régi teológusok a negatív teológia módján próbálkoztak meg ezzel, és azt mondták, hogy Istenről nagyon sok mindent tudunk tagadni, hogy nem véges, nincs kiterjedése, nem időben van, és így tovább. Elmondták róla mindazt, ami a mi korlátozott világunkban a tapasztalatunk tárgyát képezi, majd elkezdték ezt tagadni, mert ezen fölül áll. Igen, de van azért pozitív teológia is, hiszen Isten kijelentette magát, kapcsolatba akart lépni az emberrel, közölte magáról azt, hogy minden tudó, hogy mindenható, és hogy minket, embereket szeret. Terve van velünk, és elvárásai vannak velünk szemben. Na most, ez alapján Krisztusnak a mennybe menetele a számunkra is a jövőnek az ígéretét hordozza. Tehát Isten világába való fölemelkedés, személyes hivatás egy olyan szeretett közösségben, aminek a részleteit el sem tudjuk képzelni. Tehát lehet róla beszélni emberi szavakkal, de tudjuk, hogy ez jelképes értelem. Maga Jézus lakomának nevezi, mégpedig az Atya házában lakomának, mennyegzőnek nevezi azt, amire hivatalosak vagyunk. És azt mondja, hogy sokan megkapják a meghívást, és vannak, akik nem jönnek el, mert fontosabbnak tartják a földi ügyes-bajos dolgaikat, és megsértik a házigazdát, aki azután úton, útfélen összehivatja a szegény embereket, összehivatja, aki éppen arra jár, és megtelik a lakodalmas ház vendégekkel. Azt hiszem, hogy mi is az éppen arra járó szegény emberek közé tartozunk, mi sem voltunk különleges kiválasztottak, minden nép úgy kapta ezt a meghívást később, amikor már Isten szólt a választott néphez, amikor már beleszületett abba a népbe, kinyitotta a lehetőséget az összes többiek felé. Ebben a tudatban és ebben az örömben fogadjuk el mi a keresztény hitünket és a keresztény hivatásunkat. Az Új Szövetségben is találunk rá utalást, és a hitünk bemutatásai is emlegetik a dicsőséget, azt, hogy megdicsőül Krisztus, hogy az embernek megdicsőült teste van, vagy lesz a feltámadás után. Tehát mi ez a dicsőség? Ugye tudjuk, hogy a kabód Istennek a sajátossága. Az övé a dicsőség. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mondja a liturgikus ima, amelyet a mi atyánkhoz fűzött már a régi egyház is. Na ez a dicsőség, ez Istennek egy tulajdonsága. Érdekesen beszélt a régi zsidó misztika Istenről. Mert egyrészt vallotta teljes meggyőződéssel az egyisten hitét, a monoteizmust, másrészt azonban megpróbálta leírni az isteni valóságot és annak működését mindig azzal az alázattal, hogy ezt emberi szó ki nem merítheti. És megjelenik szinte külön létezőként Isten dicsősége. Néha az Úr lelke, néha az Úr igéje szerepel. Tudjuk azt, hogy a három vándor történetének az elbeszélése, amelyet a Genezis könyvében találunk. Ja. Ábrahám fogadja a három vendéget, és a három vendég látogatása után kiderül, hogy Sárának mégis gyermeke lesz, Isten meghallgatta az imádságát. Hogy a három vándorról például már alexandriai Filón azt írja, hogy így együtt a három jelenti az Istent. Tehát nem kellett ahhoz kereszténynek lenni, hogy ráérezzenek a legmélyebb vallásos gondolkodók arra, hogy Isten valósága valami titokzatos, minthogyha ott a személyek dinamikája valósulna meg. Majd Krisztus kinyilatkoztatása világosabban is elénk állítja ezt a titkot. Minden esetre Isten dicsősége az ennek a személyes és dinamikus isteni életnek a kifejeződése. Tehát amikor megdicsőült testről van szó, amikor arról van szó, hogy fölment a dicsőségbe, amikor arról van szó, hogy minket is ebbe a dicsőségbe hív, akkor ez azt jelenti, hogy részesévé akar minket tenni isteni életének. Úgy mondja ezt a katolikus teológia, hogy a szent háromságos isteni életbe bekapcsol. Ebbe akar bekapcsolni minket. Ezért van az is, hogy néhány keleti teológus szívesen használta még a megistenülés kifejezést is, a keresztény ember végső hivatása és végső boldogsága megjelölésére. Természetesen nem válik az ember azonossá magával az Istennel, de olyan szerves kapcsolatba kerül az isteni életnek a dinamikájával és az isteni szeretetnek a dinamikájával, hogy ez átalakítja. Tehát a dicsőségbe való hivatás az ezt a különleges és titokzatos dolgot jelenti, de ebben azt hiszem, hogy a keresztény remény megint csak fogódzott talál, és talál egy olyan képet, amely segít bennünket a megérzésére annak, hogy miről van itt szó. De a dicsőség az ragyog. Szent Pálnál is Isten dicsőségének a ragyogásáról is szó van. Aztán Isten arcáról, Isten arcának világosságáról is szó van. Már az Ószövetségben, már a Zsoltárokban. Valami jót kimutat immár nékünk. Ragyogtasd fölénk arcot, fényességét Istenünk, ugye? Mondja a Zsoltár. Nem véletlen, hogy a keresztény temetési szertartásban is az örök világosságról beszélünk. Sőt, azt mondjuk, Krisztushoz fordulva, hogy azt kérjük, hogy az elhunyt az örök világosságot Krisztus arcán lássa meg. Tehát pontosan ebbe a dicsőségbe szóló hivatásunkról teszünk tanúságot, és ezt a reményünket fejezzük ki, amikor Isten szeretetére bízunk elhunyt hozzátartozóinkat. Jézus mennybe menetelének a története dinamikus történet. Nem csak azt mutatja meg, hogy hová vezet az utunk, vagy hová nyitotta meg számunkra ő az utat, hanem van benne egy ígéret is, hogy visszajön. Ez az ígéret megint csak emberi képekkel leírva megjelenik az úgynevezett intertestamentális irodalomban, tehát a Ószövetséggel kapcsolatos, de Biblián kívüli könyvekben, az Új Szövetség keletkezésével nagyjából egyidős vagy kevéssel korábbi zsidóírásokban, gondolok itt például Ezrás apokalipszisére vagy más hasonló művekre. Ezekben az emberfia eljön az ég felhőjén megítélni, kit is? A világot? Izrael 12 törzsét. Na most látjuk azt az Új Szövetségben is, hogy ennek nyoma van, ennek a várakozásnak. Maga Jézus is azt mondja a tanítványoknak, hogy majd vele együtt ítélkeznek Izrael 12 törzse fölött. Mert a szentekkel és igazakkal együtt jön el az emberfia, hogy ítéletet tartson. Ez a vízió, ez a kép, ez megjelenik a művészetben is, a keresztény művészetben is. Talán a legszebb ábrázolása a Sixtusi kápolna freskója, Michelangelo műve. Középen ott áll, ott lebeg az ég felhői között az ítélő Krisztus, mellette Szűz Mária, és körülötte a szentek. Tehát pontosan úgy, ahogyan ez az apokaliptikus vízió leírja. És aztán ott van képviselőiben az emberiségnek a tömege, akik feltámadnak, és ki az üdvösségre, ki az örök szenvedésre távozik. Látjuk azt is, hogy az elítéltek a kárhozatra indulók között, ott ül a csónakban egy férfi, aki a kezét az öklére támasztja, és kétségbe esetten töpreng valamin. Na, ennek a férfi alaknak a képe volt Rodennek a mintája a gondolkodó szobrához. Tehát, hogy Roden gondolkodója mind gondolkodik, ezt Michelangelo képe magyarázza meg nekünk. Azon gondolkodik, hogy mivel rontotta el az életét? Miért kell neki a szenvedésre távoznia? Nagyon fontos dolog az, hogy ne utólag gondolkozzunk, hanem gondolkozzunk már most a Földön, amíg élünk, és keressük Isten akaratát, keressük azt az utat, amely az örök boldogságra vezet. A ítéletnek a víziója megint csak emberi képekkel dolgozik természetesen, azonban egy olyan vízió ez, amit a názáreti Jézus maga a földi élete során vállalt, magáévá tett. Tehát gondoljunk csak arra a jelenetre, amikor a főtanács előtt azt mondja, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön. Tehát ez az az emberfia, az ítéletre jövő emberfia. Ő vállalja magára ezt a szerepet. És erre a főpap megszaggatja a ruháit. Akkor kellett megszaggatni a ruháját a főpapnak, vagy más vallásos embernek is, hogyha igaz hívő zsidó káromkodott az ő társaságában. Tehát a pogány mondhat, amit akar, de hogyha a néptagja is káromkodik, meg kell szaggatni a ruhát. Na most ez történik a főpap részéről, mert úgy gondolja, hogy ezzel a képpel Jézus magát az Atyaisten jobbjára, az Atyaistennel egy szintre helyezi. Márpedig ember hogyan lehetne Istennel egy szinten. És való igaz, ez vagy káromkodás, vagy egy teljesen irracionális és vállalhatatlan igény, vagy igaz. És Jézus esetében hisszük és valljuk, hogy ez az igazság. Tehát az ő isteni mi volt az, ami egyesül az emberséggel, ami az emberi természetünket fölemeli az Isten világába, ami nekünk is perspektívát ad. Most mindez azt jelenti, hogy a világtörténelem nem véletlen események sora, és nem személytelen, puszta anyagi működésnek a következmény, hanem egy személyes és minket szerető Istennek a terve áll az egész világ történés mögött, benne a természet fejlődése, alakulása mögött is, és különösen az emberiség és az ember története mögött. Tehát egy projektnek vagyunk a részesei, és már itt a Földön akkor lehetünk igazán boldogok, ha azonosulni tudunk ezzel a projekttel, ha együttműködünk vele, mert akkor részesei vagyunk annak az érlelődésnek, ami majd az idők végén beteljesedik. Tehát ezt jelenti számunkra ez a hitágazat, hogy Krisztus feltámadása után fölment a mennybe, és ül a mindenható Atyaisten jobbján.
Jézus fölment a mennybe, és ezzel mutatja a mi utunkat is, hogy a lelkünk üdvössége az nem az egy a sok feladat közül, hanem valójában az egyetlen feladatunk, és ennek kell alávetni minden földi feladatunkat. Legalábbis én így látom ezt valahogy. Hogy látja Bíboros úr? Tényleg a lelki élet, a lelkünk üdvössége mindennek az alapja, és ebből származik minden más cselekedetünk itt a Földön? Vagy legalábbis kell, hogy így legyen?
Ez a célja az életünknek, ezért vagyunk. Ezért teremtett minket az Isten. De a Földön élünk, és mi nem tudjuk másképp kifejezni Isten tervével az azonosulásunkat, csak e világi cselekedetek, gondolatok és szavak révén. Tehát magyarul Jézus megtanít minket rá, hogy hogy tudjuk őt viszont szeretni. Azt mondja, amit egynek a legkisebbek közül cselekedtek, azt nekem tettétek. Tehát nekünk is az embertársban föl kell fedezni Jézust, és a többiek iránti szeretettel kell kifejezni, hordozni, megválaszolni Isten szeretetét. Magyarán nem két különböző dologról van szó, hanem a végső hivatásunk az a mindennapi életnek a kisebb és nagyobb helyzetein és buktatóin keresztül kell, hogy megvalósuljon. Úgyhogy egyszerre vagyunk teljesen evilágiak és felelősek a életünk részleteiért, és egyszerre nézünk túl, akár ezen a teremtett világon is.
Köszönjük szépen Bíboros úrnak!
Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.